Ez itt továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a beszélgető partnere ma este Pence Dina, az RSM bérszámfejtési vezetője. Ugye a bérrel kapcsolatos változásokról szól ez a mai műsorunk. Ugye az egészségügyi hozzájárulást említette, hogy ott van több változás is. Érinti például azokat, akik mondjuk saját maguk mondjuk az ingatlant bérbe adják. Nekik mi a helyzet az EHO fizetési kötelezettségükkel? Változik ez most?
Igen, 2018-tól jó hír az ingatlan bérbe adottak, hogy az EHO fizetési kötelezettség nincs. Tehát a 14%-ot gyakorlatilag 1 millió forint felett fizetni kellett, de most már ez megszűnt. Tehát jelen esetben csak 1 millió forint, vagyis jelen esetben csak esziát kell levonni az ingatlan bérbeadásból, és még mindig maradt a 90%-os alapszabály, hogy az lesz a jövedelemnek a mértéke. Tehát azt gondolom, hogy ez egyes, hogy abba az irányba viszi leginkább az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmeknek a kitisztázása, mert azért minél úgymond kevesebb a terhe, annál inkább az ember arra felé hajlik, hogy inkább nyugodtan alszik, és befizetem, és bevallom a járulékot, vagy a kötelezettséget, és ez szerintem ezt az irányt fogja ilyen szinten erősíteni.
Nagyon sokan használnak a munkavégzéshez saját autót. Itt ugye útnyilvántartást kell vezetniük. Itt van-e bármilyen változás?
De az útnyilvántartás az úgy tűnik, hogy egy kicsit most fókuszba került a NAV oldaláról. Mindenki tudja, hogy ha van saját gépkocsia, jellemzően munkába járáshoz is használhatja, illetve egyéb hivatali célú útnyilvántartást kell, hogy vezessen, hogyha igénybe vesz a saját gépkocsiját. Hát ezt tapasztalatban tudom mondani, ezt nem nagyon szereti senki sem töltögetni, meg macera, meg probléma van vele, viszont 2018-tól itt azért komoly változások lesznek, tehát mindenféleképpen felhívom a munkáltatók, munkavállalók figyelmét, hogy az útnyilvántartásnak a vezetése, az útnyilvántartás vezetési nyomtatványnak a tartalma, azok külön olyan kötelezettséget rónak, aminek meg kell felelni, hogy a NAV ellenőrzésen gyakorlatilag elfogadhatóak legyenek ezek az útnyilvántartások. Megjelent egy olyan információ is, hogy például a vállalkozásokban használt gépjárművek törzskönyvét, másolatát meg kell küldeni, és az útnyilvántartás mellé, ami egy kicsit azért még kérdéses, még ennek megmondom őszintén pontosan, mi sem tudjuk a gyakorlati oldalt, hiszen nagyon sok olyan gépkocsi van, ami leasingelt, és a törzskönyv bent van a leasing cégnél, tehát, hogy nagy valószínűséggel valamilyen hivatalos szervtől kell igazolást kérni. Ez folyamatban van, tehát felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy ennek azért nézzen utána, mert hogy ha egy NAV ellenőrzés úgy mondva nem fogadja el ezeket az útnyilvántartásokat, amiben azért nagyon sokszor komoly pénzek kerülnek kifizetésre, akkor gyakorlatilag annak a problémája az azt jelenti, hogy büntetés, vagy bármi olyasmi semmisé tehető, amitől mondjuk jövedelemmé alakul, tehát azért ennek több kihatása is lehet mind a munkáltatóra, mind a munkavállalóra.
Tehát, hogy pontosan is tessék vezetni az útnyilvántartást, ugye ez az üzenet?
Azt mindenféleképpen, csak azon túl, hogy pontosan, még pontosabban, még precízebben, még inkább törvénykövetően.
Beszéltünk a bérrel kapcsolatos változásokról. Sokat lehetett arról hallani 2017 végén, hogy a kafetéria rendszerben is lesznek módosulások. Mennyire komolyak ezek a változások, mennyire mérehatóak, ha úgy tetszik?
Hát eleve azzal, hogy a kötelezettség csökkent, ezért a béren kívüli juttatások mértéke 34,22%-os teherrel fizethető ki, illetve az egyes meghatározott juttatásoké pedig 40,71%-kal. Még mindig nagyon szeretik a munkáltatók és a munkavállalók is, mert egy kicsit úgy válogathatnak, egy kicsit úgy szemezgethetnek. Továbbiakban is januárban nyilatkoztatni kell kafetéria szabályzata, tehát klasszikusan ezek a dolgok nem változtak, ami szerintem jó, hogy az adómentes juttatások közül a mobilitás célú lakhatási támogatás határozott időre is adható az alkalmazottaknak. A lakás célú munkáltatói támogatás ugyanúgy megmaradt az adómentesek között. A kulturális szolgáltatásra jogosító belépőjegyek is 50 ezer forintig megmaradtak. A munkába járás 15 forint per kilométer lett, tehát mondjuk ez már tavaly is az volt, lehetett választani. Ami szerintem nagyon jó, az óvoda bölcsödek költségeinek megtérítése a munkáltatóna nevére kirejtott számla alapján. Tehát sok minden van, amiből lehet választani. mindenféleképpen azt javasoljuk a munkáltatóknak, hogy próbálják meg ezt a lehetőséget a munkavállalók számára minél szélesebb körben, minél több lehetőségben rendelkezésre bocsájtani, hiszen azért az adómentes juttatások közül ebből bárki bármit tud választani, és gyakorlatilag el tudja költeni, tehát pénzét tehető.
A munkáltatók számára van-e bármilyen változás az adminisztrációban, az elszámolhatóságban, túl azon, hogy bővült a körek? Tehát van-e olyan, amire figyelniük kell, mert hogy ebben az évben a kafetériát másként kell csinálni, mint hogy csinálták mondjuk 2017-ben?
Gyakorlatilag maradt ugyanaz, tehát azért ez elég komoly adminisztrációs keretek között, törvényi szabályozások között zajlik, tehát ennél már több papírt gyártani, ehhez nyilatkozni, rögzíteni, bevallani, elküldeni, feladni, szép kártya, stb. Tehát szerintem nem bonyolítjuk most már, hanem muszáj. Ami nagyon fontos, hogy azokat a szabályzatokat, ami minden évben gyakorlatilag megszületik a munkáltatónál, felül kell vizsgálni, és az adott évre, az adott keretekre kell írni. Tehát, hogyha mondjuk kivesznek valamit, azt vegyék ki belőle, ha betesznek valamit, azt tegyék be. Tehát a szabályzatnak úgymond megfelelőnek kell lenni a munkavállalóknak a nyilatkozataival és a számfejtésekkel.
Mik a legfontosabb, vagy a legklasszikusabb hibák egyébként a kafetéria vezetésével, szabályozásával, könyvelésével, adminisztrációval kapcsolatban, amivel találkozni szoktak?
Ami föl szokott merülni, az, hogy nincs szabályzat. És azért vannak olyan kérdések, ami kiderül, hogy hát és mi van abban az esetben, ha kilépett a munkavállaló hónap közben, mi van, ha belépett, mi van, hogyha lejár a 3 hónap próbaideje, akkor jár vagy nem jár, mi van abban az esetben, hogyha kismama lesz, és mondjuk táppénzre megy, mi van abban az esetben, hogyha felmentési időn van. Tehát pont ezért kell ez a szabályzat, hogy ezeket, amik rutinszerűen föl se tűnnek gyakorlatilag, csak akkor, amikor ott vagyunk az adott hónapban, hogy akkor most milyen juttatást adjunk a munkavállalónak, és ez a szabályzat ezt mindenféleképpen tudja ilyen szinten keretek között tartani.
Tehát ezért érdemes mondjuk januárban, hogy az év elején ezt minden évben aktualizálni, ugye? Akár ilyen kérdésekkel is, hogyha nem mondjuk eddig nem volt benne például valamelyik ezek közül a kérdések
így
közül.
Így van, mert gyakorlatilag a munkavállalónak is a kafetéria szabályzatot meg kell ismernie, tehát ha ő tudja, hogy neki mondjuk jár valami az adott hónapban, mert mondjuk ledolgozta 15 napot, akkor az adott hónapban jár neki a kafetéria juttatás. Ha viszont le van írva, hogy az adott hónapban, ha kilép, teljesen mindegy, hogy hány napot dolgozik és nem jár, akkor nem fogja keresni.
A törvényi szabályozás egyébként mennyire segít ebben? Tehát mennyire szabja meg azokat a kereteket? Tehát igazából a kérdésnek a lényeg az, hogy a munkáltatónak segít úgy a szabályozás, hogy igazából csak össze kell ollózni azokat a szabályokat, amelyek vonatkoznak az általa választott kafetéria körre.
Én inkább azt gondolom, hogy a szabályozással nincs semmi gond, leginkább az a lényeg, hogy testre szabjuk. Tehát a munkáltató a saját maga rendszerében, HR-ében, munkavállalóiban, igényekben úgy testre szabja, hogy ez megfelelő legyen neki is, és a munkavállalóinak is.
Ugye a bérekben, a bérjellegű juttatásokban történő 2018-as változásokról beszélgettünk eddig az Adóinfo műsorában. Ha egy picit visszatérünk itt az elejére, és ugye a garantált bérminimummal, a minimál bérváltozásaival kezdtük, meg lehet azt mondani, hogy mindezen változások eredményeként, amiről eddig szó volt ebben a műsorban, mennyivel fogunk nettóban többet keresni? Például a garantált bérminimumnak az alkalmazása, az mit jelent, mennyivel kapok többet, hogyha engem így alkalmaznak?
Mi vagy az egyik oldalon emelünk, értelemszerűen az egyik oldalon nő, és a másik oldalon is nő, gyakorlatilag kinek a kötelezettsége, kinek a nettó jövedelme. Jelen esetben a garantált bérminimum esetén 12.967 forinttal nő a nettó jövedelme a munkavállalónak, ami szerint most általánosítva, tehát ilyen kedvezményeket nem figyelembe véve, ami szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, mert azért ez egy olyan összeg, amivel azért úgymondva lehet már mit kezdeni, míg természetesen a munkáltatói oldalról emelkedik a közteher.
Mennyivel?
Ami 7.135 forinttal lesz több. Természetesen azok a kedvezmények, amiket gyakorlatilag eddig is figyelembe lehetett venni a szociális hozzájárulásnál, jelen esetben például a FEOR, tehát a 9-es FEOR-ral foglalkoztatott munkavállalók esetében is megmaradt a kedvezmény. Az 55 év felettiek felett is gyakorlatilag megmaradt az a kedvezmény, amit igénybe lehet venni a pályakezdőknél, tartós álláskeresőknél, gyesülgyedről visszatérők esetében is ezeket figyelembe lehet venni. Ezek nem változtak, nem bővültek, viszont mindenféleképpen a munkáltatónak komoly szociális hozzáállás csökkentés eredményez, tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ezeknek a beállításai, ezeknek a bizonylatai mindenféleképpen a számfejtés során januárban már rögzítésre kerüljenek, hogy minél kevesebb legyen az a kötelezettség, amit a munkáltatónak fizetnie kell havonta.
Bence Dina, az RSM bérszámfejtési vezetője volt az Adóinfo ma esti műsorában a beszélgető partnerem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen.
Ezzel véget ért az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.